Szép napot mindenkinek, és Törökországgal folytatjuk. Az előző adásban már az úgynevezett Erdogan 1.0-át, Erdogannak a kezdeti gazdasági sikereit, illetve azt néztük meg, hogy hogy tudott ígéretéhez hűen GDP-t duplázni például, és hogy tudta beindítani egy picit a török gazdaságot, aminek voltak nehezebb periódusai, ezeket is emlegettük, a 90-es évek közepe, 2000-es évek, de mégis valahogy sikerült helyreállítani, és vonzóvá tenni befektetési célpontként is Törökországot. Viszont, ahogy szintén említetted, egy lufira épült ez az egész gazdasági növekedés, és valódi hozzáadott érték nem volt, és nekem óhatatlanul az jutott eszembe, ahogy mondtad, hogy csatornázás nélkül készülnek óriási lakó negyedek lényegében, és csatolódnak hozzá a fővároshoz, hogy azt láttuk ugye a február 6-ai Törökország déli központi, valamint Szíria északnyugati és északi részén pusztító földrengéseknél, hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy ezek az épületek nem voltak arra alkalmasak, pedig lehetett tudni, hogy földrengés gyanús területen vannak, egész egyszerűen nem voltak arra alkalmasan megépítve, elkészítve. Ez egy óriási kritika, és ha már a választások kapcsán beszélünk a török gazdaságról, ez eléggé komoly érvágás volt a választási hajrában Erdogannak.
Nézd, az, hogy az épületek összedőltek a földrengés következtében, ez tény, az, hogy lehetett volna jobbakat építeni, ez tény, azért ezeknek az épületeknek egy része azért korábban épült, de én ezt nem általánosítanám. Tehát abban a fura helyzetben vagyok, én általában én szoktam a radikálisabbakat mondani egy beszélgetésben, de hogy ugye az első részben egy kicsit elvitáztunk azon, hogy Erdogan diktátornak vagy autoriter uralkodónak érdemes nevezni, és én azon az állásponton voltam, hogy inkább autoriternek. Én itt is erősnek találom, amikor azt mondod, hogy azért ez egy komplett lufi volt. Tehát én azt, hogy van egy középosztályosodó Törökország, akinek szüksége van metróra, gyorsvasútra, lakónegyedekre, és ez kiszolgálja egy gazdaság, én ezt azért komplett lufinak nem nevezném. Én az tény és való, hogy ebből nem lesz egy magas hozzáadott értékű gazdaság, de azért valamilyen saját infrastruktúrát minden gazdaság eltart. Tehát egy nyugat-európai országban is egy része a gazdaságnak, hogy van egy infrastruktúra, ami munkát ad embereknek, amit használnak, aminek szerkezetileg jó hatása van, hogy könnyű közlekedni, meg valahol lakni. Tehát én nem nevezném azért ezt egy komplett lufinak, inkább egyrészt az a baj, hogy hogyan finanszírozták, tehát hogy ennek egy nagy része nem török lírából lett finanszírozva. A másik meg, hogy ebből nem tudtak tovább lépni. Hát ahhoz képest, hogy gondold el, vannak országok, ahol az infrastruktúra az alapprobléma. Ja, Afrikában mind a mai napig az a probléma, hogy meg se tudod közelíteni azt az országot, de hát nem csak Afrikában, tehát egy Albániának is, vagy egy Montenegrónak is ez a baja, hogy iszonyatosan nehéz, vagy Romániának is, egy Bulgáriának is, hogy messze vannak, nehéz oda eljutni. És ahhoz képest, hogy Törökországban kiépült egy jó infrastruktúra, ezt én önmagában nem tartom egy lufinak, inkább ott van a probléma, hogy egyrészt hogyan volt finanszírozva, másrészt, hogy nem léptek tovább egy igazán magas hozzáadott értékű tudás alapú technológiai intenzív gazdaság felé.
Hát de hogyan lehetett volna? Hát ami volt nekik, az valójában, és itt említetted azokat az országokat, akik megmaradtak mondjuk ilyen nyersanyag kitermelő és exportáló országoknak. Én azért biztos vagyok abban, hogy azért van komoly erő a mögött, hogy ők ne is tudjanak tovább lépni ebből a státuszból, de mondjuk Törökországnál olyan igazi komoly nyersanyagot nem látni. Hát olajfinomítás van, hogyha nehéziparról beszélünk, valami érckitermelés van, de valójában a textilipar volt, ami jelentős ipar volt a nagy beruházások előtt is.
Hogyan lesz egy országból közepesen fejlettből magasan fejlett? Úgy, hogy befektet a humántőkébe. Tehát, hogy ennek óriási irodalma van, és nagyon-nagyon egyetértenek a szerzők abban, hogy a kulcsmozzanat az a humántőke és a technológia. És az, hogy ezt megcsinálod, ez igazából kicsit erősen fogalmazok, de döntés kérdése. Tehát mondjuk Dél-Korea az a koreai félszigetnek a fejletlenebb része volt. A japán gyarmatosítás az vicces módon Észak-Koreát fejlesztette, az volt a fejlettebb része, az iparosodottabb része. Tajvan szigete az arról volt híres a császárok korszakában, hogy ez a malária szigete volt, senki nem akart oda menni, és Tajvanon létrehoztak ipari parkokat, technológiát, stb. Szingapúron kétharmada az embereknek írni, olvasni nem tudott, és egy hajójavító üzem volt. Izrael, ugye erről beszéltünk már, hát nem volt egy tudás alapú hely mondjuk a brit mandátum idején, egy közel-keleti elmaradott térség volt. Tehát egy csomó példát tudunk arra mondani, Írország a 80-as évekig, a brit szigetek perifériája. Tehát egy csomó olyan példát tudunk mondani, ahol egy kormányzat, egy vezetés úgy dönt, hogy adott esetben azt mondja, hogy nincs is igazából erőforrásunk. Szingapúrnak milyen erőforrása? Még földje sincsen, nemhogy mondjuk Gáza vagy Ércei, még földje is alig van, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor egy van, amit tudunk fejleszteni, az a tudás. Jó iskolák, jó egyetemek, technológiai központok, és ugye kétfajta ország van a világban, a technológia előállító, meg a technológia adaptáló, és ebben három, mert van az, amelyik még arra se képes, hogy adoptálja a technológiát, egy csomó országban még az a kapacitás sincs meg, hogy máshonnan jövő technológiát egyáltalán átvezessenek a gazdaságon, de ahol fejlődés van, ott, és egy Törökország ebből a szempontból egy adaptőr, tehát ott nagyon kevés technológiát fejlesztenek, nagyon kevés olyan példát azt mondani, hogy bármiben is Törökország a csúcs technológiát adná, az vagy az Egyesült Államokból jön, vagy Svájcból, mostanában Kínából, de és ezt lehetett volna hozni. Tehát semmi oka nincsen annak, hogy a török egyetemeket, a török iskolarendszert odáig fejleszt, hogy a törökök, tehát ugye ez nyelvtudás is kell, és azért a törökök nem annyira jól tudnak nyelveket, kell egy kifelé orientáltság, és sajnos a török politika az nagyon hosszú évtizedek óta befelé orientált. Ez a típusú megosztottság, ahol nem tudod eldönteni, erről beszéltünk az első részben, hogy most kerethez vagy nyugathoz akarsz tartozni, két blokkra szakadsz, ez soha nem szokta segíteni igazából azt, hogy egy olyan, pedig igazából Törökországnak megvan ez a, hát a bizánci birodalomnak, meg ennek a ottomán birodalomnak még van egy olyan múltja is, hogy azért ez egy világbirodalom volt, és ezért lehetett volna arra építeni, hogy nekik volt egy ilyen kereskedő nemzet múltjuk, és nem ez történik, hanem ez egy befelé néző ország, amelyik a múlt felé néz sok szempontból, Erdogán egyértelműen az ottomán múltat akarja felhozni, és hogyha ha egy ország folyamatosan a múlt felé néz, abból nehezen jön ki a jövő.
Az a baj, hogy annyi párhuzamot lehet látni más általunk ismert országokkal, hogy egy kicsit ilyenkor az ember elszomorodik, hogy ilyesmi, ebből nem lehet kihozni valami jobbat, de rendben, értem az oktatást.
Volt egy ilyen mondás, már bocs, nem tudom, hogy ki mondta, hogyha folyamatosan a múlt felé nézel, akkor igazából hát most finoman fogalmazok, a hátaddal vagy a jövő felé. Tehát abból egyszerűen azért, mert túlságosan sokat foglalkozol a múltaddal, eltöltöd ezzel az idődet, miközben a jövővel kéne foglalkozni.
Jó, innen folytatjuk. Törökországról beszélgetünk, ez a második része annak a két műsornak, amit Törökországra szántunk.